az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkeresztelkednem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre. Mondom nektek, nem azért, nem azt, hanem szakadást. Ezen túl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között. Három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembe kerül apa a fiával, és fiú az apjával. Anya a lányával, és lány az anyjával. Anyós a menyével, és menny az anyósával. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai evangélium eléggé szokatlan szavakat szólaltat meg, és nem is értjük, hogy hogy kerül ez bele a Bibliába, ilyesfajta szavak, vagy hogy gondolhatjuk, hogy Jézus ilyesmiket mondott, hiszen általában másképpen szoktuk meg Jézus szavát, a tónusát is, a hangnemét is, és azután maguk a szavak, amiket Jézus ajkán sokszor hallunk, azok nem hasonlíthatók ezekhez. Ugye Jézus sokszor beszél például a békéről. Itt azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy békét hozzak a földre, hanem szakadást. Az utolsó vacsorán meg azt mondta, hogy békességet adtam nektek, az én békémet, és ragaszkodjatok ez a békéhez. És ez a béke gondolata, ez azért pozitív, nagyon pozitív értékként van jelen az egész Bibliában. Ha Szent Pálnak a leveleit olvassuk, a buzdításait, ott szinte minden levélben, amikor a végső tanácsokat, meg lelki buzdításokat megfogalmazza Pál, amelyel ahhoz a közösséghez fordul, akinek a levelét írta, akkor mindig azt mondja, hogy hát békesség legyen bennetek egymás iránt, az Úr békéje, nem is csak, hanem az Úr békéje legyen bennetek. Igaz azért, hogy Szent Pál is mond ilyet máshol, hogy legyetek tüzes lelkűek. Tehát ez a tűz, ami itten a mai evangéliumban elsőnek föllobban, azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre. Ez pozitív értelmet is kaphat. Azt mondja Szent Pál, hogy legyetek tüzes lelkűek. Ugye nem akarja, hogy olyan langyosak legyünk. Nem akarja, hogy közömbösek legyünk, egykedvűek, akik azt mondják, hogy nem érdekel a világ, menjen, ahogy akar, én valahogy kivonom magam ebből, nem akarok senkivel se szembe kerülni, és akkor, hogyha mindenkivel jobban akarok lenni, akkor az azt jelenti, hogy ilyen ne szólj szám, nem fáj fejem alapon élek, és nem szólok bele a közügyekbe, nem hirdetem fennen a magam meggyőződéseit, hanem úgy hajladozom, mint ahogy a fű a szélben, vagy a gyönge fák hajladoznak a szélben, aztán majd kiegyenesedem, ha nem fúj, de addig fúj, hát addig meghajlom, hogy el ne törje a derekamat az a szél. Valahogy talán akkor tudunk ezek között a dolgok között is rendet teremteni, és ennek a mai szokatlan üzenetnek is az igazi értelmét akkor tudjuk megtalálni, ha megszokjuk azt, hogy ugyanaz a szó esetleg mást is jelenthet, akár ugyanannak az embernek a szájában. Nem mindenfajta békét hagy jóvá Jézus, amit a világ mondjuk hirdet, vagy képvisel, vagy jónak tart, és aztán nem mindenfajta tüzet. Ugye az Ószövetségben nézzük, akkor ott a tűz többnyire az ítéletnek a hatalmát jelenti. Mi is szoktuk mondani, hogy a pokolban ugye örök tűz van, amelyik a kín között, hát ugye azokat az embereket, akik a jóval, jótól elfordultak, Isten ellen éltek, hát azokat örökké emlékezteti arra, hogy rossz dolgot választottak, ami őket is kínozza, aminek a emléke, hát örökké fájdalmat jelent számukra. És nincsen elevenebb fájdalom, a tűz okozta fájdalomnál. Hát valahogy ilyen negatív képet is hordoz a tűz, és ez újra meg újra visszatér a Bibliában. De azért a Bibliában van olyan is, hogy például ugye mielőtt Izaiás proféta megszólalhatna, hogy Isten szavait hirdesse, azelőtt a oltár melletti parázsból az angyal kiemel egy-két darabot, és megégeti, tűzzel megégeti az ajkát, hogy megtisztuljon. A tűz, hát fájdalmas lehet egy profitának, nyilván ez egy kép, egy szókép, de azért érdekes, hogy nem valóságosan tettek oda a tüzet az ajkához, de valami belső megtisztulás kellett hozzá, hogy ő az Isten szavát hirdesse, és nem vízzel tisztítja, mossák tisztára, hanem tűzzel, amelyik elégeti, ami bennünk tökéletlen, és azután valahogy megtisztítja az embert. És az, hogy a tűznek lehet ilyen pozitív, az embert fölemelő, a megalkuvásai közül kiemelő, lelkesítő, hát ereje is, vagy jelentése is, az is mutatja, ugye ugyanaz a Szent Lukács, akinél olvastuk most ezt az evangéliumot, hogy nem azért jöttem, azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre. Ez a Szent Lukács azt mondja majd el, hogy Jézus halála mennybe menetele után, föltámadása mennybe menetele után az apostolokra leszállt a Szentlélek, és hogyan szállt le? Tüzes nyelvek alakjában. Ezeket a hamvukba volt embereket, akikre még a feltámadás se hozott igazán, hát nem tudom én, ilyen újjászületés, lelkesedés, és leszáll a lélek láng alakjában, és akkor ezek ilyen lobogó emberek lesznek, ilyen kigyulladó fáklyák, és nem tűzvészt hoznak, de tűzvészt is valamiképpen, de a lelkesedéstől vezetve szólalnak meg, mint akiknek nem mindegy, hogy hogyan megy a világ, hanem azért fordult hozzájuk az Isten, hogy világítsanak, azért, hogy a kedvüket vesztett embereket lelkesítsék a jobbra, bennük is tüzet gyújtsanak, mint ahogy a kihamvat hamut megkotorjuk, ráfújunk a parázsra, megrakjuk, és akkor milyen jó látni, hogy föllobban a tűz. És a láng nem emészti el a házat, de bemelegíti, és a szívünket is bemelegíti, és az ételünket is megfőzi. Valami ilyesfajta tüzekről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy tüzet jött hozni a földre. A szeretet is valamiképpen tűz. Nem annyira pusztító tűz, mint inkább ugye gazdagító, lelket mozdító erő, ami a közönyből kiemeli az embert, a másokért való odaadásban, a jobbért való erőfeszítésekben, hát őt lelkesíti. Ilyesféle tűzről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy tüzet jött hozni a földre, és mi minden, mit akarnék inkább, mint hogy ez a tűz lángra lobbanjon. A keresztelő, mikor ugye köréje gyűltek az emberek, hogy a bűnbánatban megtisztuljanak, és ő alámerítette őket a vízbe, kiúszta onnan, megkeresztelte őket, akkor azt mondta, hogy jön majd nálam nagyobb, aki tűzzel és szent lélekkel fog keresztelni. Hát ez a Jézus. Azért mondja, hogy ő tüzet jött hozni a földre. Nem olyan tüzet, ami lángba borítja a világot, és leégeti a házakat, és utána, aki túlélte, az ott siránkozik, hogy minden elpusztul, de olyan tüzet, ami a közönyben élő, vagy az önzésben, vagy a ne szólj szám, nem fáj fejem, hát ugye ilyen kivonuló, a világ gondjaitól visszahúzódó, félelemben élő embereket, hát lángra lobbantja, és azt mondja, hogy aménykübe is. Hát ha már élünk, akkor nem azért élünk, hogy itten tengődjünk, és próbáljuk az életünket mindennél többre tartani. Elégünk, de világítunk. És elégünk, de melegebb lesz körülöttünk. És talán másokat is lángra gyújtunk. Nem egy eszetlen tűzvész szabadítunk a világra, hogy megsemmisítsen mindent, ami ott van. De valami olyan tüzet, amelyik mégis az éjszakában is világít, a tűzhelyben is lángra lobbantja ottan a parazsat, vagy felszítja, és akkor körülötte egy gazdagabb, egy lelkesebb, egy nem önmagát féltő, hanem akár önmagát tékozló, de értelmes módon önmagát tékozló emberi életet teremt. És ugye milyen érdekes, hogy utána azért nem csak ez a tűz kép jelenik meg ebben az evangéliumban, hanem az is, hogy megoszlást. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak a földre, hanem hogy szakadást. Ennek a Lukács evangéliumnak szakasznak van egy párhuzamos szakasz a Máténál, ott itt azt mondja Máté, hogy nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Valószínű, hogy Jézus ezt a kard képet használta inkább. És ettől egy kicsit Lukács félt, és akkor hát egy ilyen metaforikus értelemben azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy szakadást. Hát talán megint arról van szó, hogy ez a nagyon erős kép, ez valami olyat mond, ami igenis lényege szerint hozzátartozik a kereszténységhez. Hogy nem akarok minden áron jóba lenni mindenkivel, még akkor sem, hogyha az hozzám közel álló ember. Hát valahogy igenis vannak dolgok, eszmék, nagy célok, amelyeket fontosabbnak tartok annál a békénél, amelyik a kiegyezésre épül, a bennem lévő szép, nagy elszánásoknak az eltitkolására épül, arra épül, hogy behúzom a mindenfajta szerveimet, és próbálom túlélni a dolgokat, és akkor talán nem szólnak rám, vagy nem éli szó a ház elejét. Nem erre biztat bennünket Jézus, amikor békére biztat. És milyen érdekes ezeket az ellentéteket azért, hogy egymás mellé állítani. Ugyanaz a Jézus talán, aki csak ugyan ezt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy békét hozzak a földre, máskor meg azt mondja, hogy békét adok nektek, de azt hozzátette, az én békémet adom nektek. Van egy másfajta béke, ami fölül írja ezt a tüzet, vagy ezt a szakadást is vállaló emberi magatartást. Szakadást vállalok, és merek ellent mondani másnak, de ez az ellentmondás nem arra irányul talán, hogy földbe döngöljem, hogy elpusztítsam, hogy az írmagját is kiírtsam, hanem valami nagy belső tágasságnak a megnyitása. Remélem, hogy a másik is majd megérti. És ha nem érti meg, akkor ellentétben maradok veled, de azt mondom, hogy nem ellene harcolok, hanem érte. Ez egy olyan béke, amit Jézus hoz, amelyik nem a megalkuvás békéje, hanem a igazság keresésnek a békéje, és még az ellenségbe vetett bizalomnak a békéje is. Ezért van az, hogy Jézus azt is mondta, hogy még az ellenségünket is szeretni kell. Olyan ménkübe szeressük, ha az ellenségünk. Hát akkor az ellenségünk az, akire azt szeretnénk, hogyha elpusztulna a földről. Jézus azt mondta, nem az az ellenségünk. De azért nem is barátunk akkor, hogyha arra akar késztetni, hogy azért, hogy jóban legyünk vele, azért tagadjuk meg a meggyőződésünket, az erkölcsi hitünket, és aztán kuss, és tegyünk úgy, mintha teljesen együtt hurunk pendülnénk vele. Hát ez nem. És nem ezt jelenti Jézus békéje. Hát ugye oda tesszük magunk elé az evangéliumnak, a Bibliának ezeket a néha önmagukkal is ellentmondó szavakat. És akkor nem azt mondjuk, ez nem egy matematika, aminek a fogalmi rendszere kell, hogy teljesen kiegyensúlyozott legyen, mert hát ez egy szellemi világ, amit úgy kell felépíteni, hogy az mindenben pontosan egybeillő fogalmak rendszerét alkossa. Ez egy kicsit a mindennapi életnek a nyelve, meg a költészetnek a nyelve, ahol ellentmondó dolgokat mondunk, azért, mert a valóság maga megfoghatatlan, meg pontosan nem lehet megragadni, és hol az egyik felét kell, hogy kihangsúlyozzuk, hol a másik felét. Mind a kettő fontos, és egyiket sem akarjuk elfelejteni akkor, amikor a másikat mondjuk. De mégis, ugye ezek között élünk, és figyelünk arra, aki beszél, hogy hogyan is élt ez a Jézus, hogyan cselekedett, és hogy tényleg mert elszakadni, mert szembefordulni, nem egyezett ki a világgal, hogyha azt mondják nekem, hogy ilyeneket nem mondjak, hát akkor befogom a számot, mert mindennél fontosabb a béke. Nem fogta be a száját, de nem szervezett hadsereget, meg nem akarta összedönteni a Pilátusnak a palotáját. Lett volna ember, aki mellé áll, amikor bevonult Jeruzsálembe, és ottan hirdették, hogy megjött a messiás, és eléje terítették a köpenyüket. Lehet, hogy már a kardot is élesítették, hogy majd most akkor meghirdeti a nagy forradalmat. Nem hirdetett forradalmat, de megalkuvó se lett, hanem meghalt azért, amit nagyon határozottan és nagyon erőteljesen képviselni akart. És föltámadt. Nem arra támadt föl, hogy megint mégis hadsereget szervezel és megbosszulja, amit ellene tettek, hanem arra támadt föl, hogy erről a tűzről beszéljen, a Szentléleknek a tüzét adja meg azoknak, akik benne hisznek. Kedves testvéreim, odafigyelünk ezekre az evangéliumi igékre, és azután tényleg kérjük Jézust, hogy segítsen bennünket, ne csak abban, hogy elméletileg el tudjunk igazodni mégis azok között, a dolgok között, amiket ő mondott, hanem hogy csak ugyan tetszése szerint tudjunk élni. És értsük nagyjából ezeket a dolgokat, amiket hallunk az ő szavaként, az ő útmutatásaként. És azután meg tudjuk különböztetni magunkban is azért azt, hogy mikor ugye egy indulat, az föllobban bennünk. Azt mondja, hogy ugye a fiát szembe kerül az apa a fiával. Hát ez ma is előfordul, hogy akár a kereszténysége miatt is az apa szembe kerül a fiával. Aki mondjuk azt mondja már, nem tudom, 15 éves korában, hogy én nem megyek misére, mert én nem hiszek. Hát akkor most mit csinál? Agyonvágja a fiát. Vagy azt mondja, hogy hát akkor édesem nem megy, hát te dolgod, most már nem, így is jóval leszünk. Hát ez se megoldás. Vagy az, hogy most akkor a fiam most már, hát ő keresi a pénzt, én meg most már megöregettem, és azt mondja, hogy ő nem hívő, nem jár misére, hát akkor anyja se járjon. Mert minek él fel olyan korán, minek kockáztatja télen, hogy jégben, hóba menjen a templomba, maradjon itthon. Akkor azt mondom, hogy bizony azért én mégis elmegyek. De abban a reményben mondom el, hogy egy olyan tüzet ápolok, ami nem pusztító, meg nem... Hát ugye valahol mégis szembeállok a fiammal is, a benyemmel is, vagy azzal, ezzel, azzal. Valahogy mégis szeretem is őket, meg azért is őrzem ezt a tüzet, mert hiszek abba, hogy az volna a jó, hogyha az ő szívükben ez a tűz lobban a lángra. És nem fennék azt észre, hogy hát ezek a köröztények ilyenek, hogyha rájuk rittyentünk, akkor elhallgatnak, és akkor békén hagynak bennünket, és hagyják, hogy éljünk úgy, ahogy nekünk tetszik. Nem erről van szó. Családokat is megoszt manapság. És egy olyan világban élünk, amiben tényleg hát az életnek a gyors változása elszakítja, nem is föltétlenül rossz indulattal, de egy kicsit talán rossz indulattal is a családtagokat egymástól, hogy egy fogyasztói társadalomnak a világába bedarálja az embereket, és egy ellenállást megszüntessen, mert akkor több pénze van annak, aki eladja a búvli holmiát, ilyen-olyan szórakozásokra csábít, stb. Ellenállunk, de az ellenállásban valahogy nem engedjük, hogy a szeretetünk az ugye eltűnjék. És nem a másik őszintén, nem a másiknak a megsemmisítésére törekszünk, akkor sem, hogyha védjük azt, ami ránk van bízva, az ő érdekében is védjük. Vagy ezt megtalálni, ehhez kell a Jóistennek a kegyelme, hogy nem csak egy szolgálati szabályzatot ad, hogy ezt kell csinálni, hanem lelket önt belénk, hogy az vezessen, hogy konkrét körülmények között az életünknek a mindennapi helyzeteiben, ezek között a sokszor ellentétesnek tűnő parancsok között egy egzisztenciális egyensúlyt teremtsünk magunkban. És megsejtsük, hogy mit is vár tőlünk a Jóisten. Néha csak ugyan lehet, hogy azt várja, hogy amikor télen esik az eső, vagy fúj a szél, vagy jég, vihar van, vagy nem tudom, csak, akkor azt mondjuk, hogy most otthon maradunk. Nem csak azért, mert... Tehát azért azt is mondhatjuk a fiunknak, hogy hát most meg vigyél el a templomba, mert akkor is, hogyha te nem vagy hívő, de van egy autód, és van egy anyád, aki hívő, és hát akkor ülj be az autódba, és hozzá le. Megpróbálj. De nem azt mondjuk, hogy ha nem hozol, akkor kimegyek az utcára, és megfagyok ott, és majd ráláthatod, hogy ide mentél. Valahol a bizonyos fajta alkalmi megalkuvásokra is készen, de a lényeghez mégis ragaszkodva kell, hogy ki tudjunk tartani a hitünk mellett, annak az érdekében is, akivel szembe állunk azért, mert ő nem hívő. És akit szeretünk is, fiunk, vagy lányunk, vagy menyünk, vagy nem tudunk kicsodánk. Kedves testvéreim, ilyesféle gondolatokat villant elénk ez a mai bibliai olvasmány, ez az evangéliumi szöveg. És azután nagyon érezhetjük azt, hogy ezek bizony elevenünkbe marnak, és hogy itt maga ez az evangéliumi szöveg igazi megoldást nem hoz, mert nem teszi egyértelművé azt, amit az élet mindennapos feladatként elénk ad, hogy most megoldjuk ezeket a helyzeteket. És talán nem is lehet ezt leírni pontosan, hogy hogy kell cselekedni, hanem esetenként kell latra vetni körülményeket, meg mindent. Lehet, hogy tévedünk is alkalomattán, és akkor belátjuk, hogy rosszul tettük, hogy éveken keresztül egy szót se szóltunk. És most megpróbálunk mégis a parázsból tüzet lobbantani. Megpróbáljuk megkeresni, talán nem egy pillanat indulatának a keserűségében, hanem akkor, amikor ilyen vagy olyan alkalom ezt esetleg lehetővé teszi. És itt tovább. Küzdeni kell azért, hogy ezek között a feladatok között, és ezek között a veszélyek között, amelyek hozzá kapcsolódnak az élethöz, hogy a jóért való lelkesedés az esetleg csak ugyan kegyetlenségi, vagy gőgé, vagy én nem tudom mivé válik, ha nem vigyázunk. Ezek között hát élni tudjunk, és Istenhoz tudjunk fordulni, és könyörögjünk, kérjünk hozzá intelligenciát, erőt, alázatot, hogy meg tudjunk felelni annak, amire hívott. És azután ugye figyelni a másikat is, nem csak ítélettel, ítélkezéssel, milyen ostobán viselkedik, hanem elgondolkodva, hogy ő is biztos ezeket hallja, ezeket próbálja csinálni. Így sikerül neki. Lehet, hogy igazam van, amikor valamit rossznak látok a magatartásában, de lehet, hogy neki van igaza, és lehet, hogy én vagyok túlságosan megalkuló, és azért, vagy én vagyok túlságosan kegyetlen, vagy az én körülményeim mások, mint az övéi. Egyek között így, azok között úgy kell viselkedni akkor, hogyha az evangéliumnak az útján akarunk járni. Hát valahogy ezekre figyelmeztet bennünket ez a mai bibliai olvasmány. Kérjük az Úr Jézus segítségét, hogy ne hagyjon egyedül bennünket ezekben a küzdelmekben, csak ugyan segítsen, hogy az ő békéje a szívünkben ott legyen, és ugyanakkor mégis segítsen abban, hogy ne minden áron egy világ diktálta békét írjunk alá, és szolgáltassuk ki magunkat olyasminek, ami nem az Isten szándéka szerint való. És segítsen abban, hogy győzzük ezt az egészet derűvel, meg alázattal is, meg tanulni is tudjunk azon, ami nem jól sikerült, és akkor tudjuk összeszedni magunkat, hogy újra kezdjük. És aztán, hogy áldást tudjunk kérni attól az Istentől, aki valahogy így van jelen a világban. Ugye olyan érdekes a Bibliában az is, hogy mikor a Ószövetségben Mózes előtt az Isten megjelenik, akkor egy égő csipkebokorban jelenik meg, amelyik égten ég, de nem ég el. És akkor oda megy, hogy mi ez, hogy nem ég el. Valahogy így kell jelen lennie az Istennek a világban, szentekben, mi is arra vagyunk hivatva, hogy szentek legyünk. Ilyen égő csipkebokor, amelyik égten ég, de el nem ég. És talán nem is úgy ég, hogy lángra borítsa a környezetét, vagy elégesse, vagy meg elpusztítsa a házat, hanem úgy ég, hogy világítson, és azért, hogy mégis másokat is arra késztessen, hogy hasonló módon az Isten tüzét a szívükbe fogadják, és annak a lángja tudja az ő életüket megvilágítani, vagy annak a lángja tudja értelmesíteni azt, hogy itt a Földön élnek. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szent Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közé, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, azt mondom még, hogy én úgy emlékeztem, hogy most Felsőgödre kell mennem, és hát alapjában véve oda mentem, azért nem voltam itt mise előtt, hogy gyóntatni tudjak. Ha valaki úgy érezni, hogy nem tud most szentáldozáshoz járulni, el kellene végezni a gyónását, mise után jöjjön, és meggyóntatom, és utána megáldoztatom, tehát ne legyen ebből senkinek se baja. Kedves testvéreim, kérjük a mi Urunktól, Jézus Krisztustól a Szentlélek tüzének világosságát és melegét.
Gyulladt fel, Urunk, az egész világon az Isten és ember szeretett tüzét. Kérjünk téged, hallgass minket. Támogasd az egyházad, hogy minél több lélekben meggyújtsa a hit és a szeretet lángját. Kérjünk téged, hallgass minket. Szent lelked harmata oltsa ki a földön az áldász gyűlölködést és a pusztítók háború tüzét. Kérünk téged, hallgass minket. A Szent Lélek tüze égesse ki szívünkből a bűnös érzékiség szennyét. Kérünk téged, hallgass minket. Add, hogy a keresztény családokban a gyermekek szüleiktől vegyék át az igaz vallásosság lángját. Kérünk téged.
Urunk Jézus Krisztus, te az első pünköstkor tüzes nyelvek alapjában küldted el egyházadnak a szent lelket. Add, hogy ez a tűz szüntelenül lobogjon híveidben, aki élsz és uralkodol mindörökön örökké.